1972 óta tulajdonképpen ön többnyire a világot járja. Egyszer egyik évben egyik ország, egyik város, vagy akár hónapok múlnak el, és
hát
már is egy másik.
Úgy, hetek.
Hetek és hónapok, és másik városban, szóval egy sajátos élet az öné. Én azt gondolom, hogy az önöké a férjével, családjával együtt. Hogyan érzi ilyenkor az ember? Tehát van egy fix pont az életében, ahova mindig jó hazamenni, vagy pedig mindig azt érzi, hogy átmenet az élete, hiszen egy kicsit most itt élek, egy kicsit aztán holnaptól máshol élek, és ez már azért több évtizede így megy.
Én szerintem én több életet élek, és én nekem nem egy életem van. Nekem van egy életem a színpadon, ahol teljesen más vagyok, rám se ismerne. És azt az életet nagyon szeretem. Mert ott annyi fajta szerepet énekelhetek, és játszhatok el a színpadon, amire a privát életemben nincs alkalmam, és nem is szeretnék talán, mert belepusztulnék. És ennek az érdekében, hogy ezt csináljam, hogy így mondjam, kész vagyok arra, hogy ilyen áldozatokat vállalni. Tehát, hogy állandóan utazni. Én 5 évig a Frankfurti Operának voltam a tagja, 72-től 77-ig, nagyon jól éreztem magam. Nagyon boldog voltam, hogy van egy otthonom, idézőjelben mondom, ahol szerepeket tanulhattam, fölkészülhettem, ahol minden nap ugyanazokat az embereket láttam, és aztán rájöttem, hogy egy bizonyos idő után nem tudok tanulni tőlük többet. Tehát ahhoz, hogy egy művész előre haladjon, ahhoz feltétlenül új benyomások kellenek, új ismerettségek, új helyzetek. És amikor...
De az újból nem árt meg a sok?
Nem. Hát az ösztönöz minket. Hát ha egy nyugodt és testbett életet élek, és kötögetem a kis zoknit, amit soha életemben nem csináltam, vagy főzök, akkor azért az nagyon-nagyon szép dolog az is, de az csak egyfajta élet. Tehát kihangsúlyozom, hogy én több életet élhetek. És viszont amikor a függöny lemegy, akkor az a Marton Éva eltűnik. És akkor jövök én, és megpróbálok olyan egyszerűen élni, és normálisan élni, mint bármilyen más ember. Férjem szerint lehetetlen. De én bízom abban, hogy én ezt csinálom.
Nem csak az opera énekesnő élete a sajátos, hanem maga az opera is azt gondolom egy sajátos műfaj, hiszen itt egyszerre kell, hogy kiváló legyen a zene, az ének, és a színészi képesség. Tehát ezt a hármat ötvözni egyetlen egy műfajban nagyon nagy dolog.
Hát ezért is az opera király, ugye? A színpadok király, ez a műfaj, ugye? Több, mint bármelyik más prózai színház, ugye? Összetett itt világítás van, azt se felejtsük el, most már speciális világítás, csodálatos kosztümök, ami másik, hogy mi mindent originál nyelven énekelünk. Tehát egy színész azért jobban kötődik az anyanyelvéhez. Mi nem? Én több nyelven, most például ezt az operát angolul énekeltem. Nem igen szerettem, mert az angol nyelv nem jó. Az angol nyelv nagyon jó jazzre, de musicalre, de operára nem annyira jó. Mert a hang nem előképződik, ami például, hogyha olaszul énekelek, akkor az szinte természetesen megy. Úgyhogy ez is egy csodálatos dolog, hogy miután több nyelven beszélek, így jobban értem a szövegnek az igazi értelmét. Hiszen az emberek sokszor sok mindent mondanak, és nem értik azt, nem érzik át azt, hogy annak mi az értelme. És ami az operának a műfaja, amiért én harcolok, és amiért én nagyon szeretem, az, hogy én az értelemre is hatok, és az érzelemre is, sőt, még az érzékre is hatok. Tehát ez valami, én mindig azt mondom, fej, szív, és ez a bizonyos dolog lent. Ez a háromnak kell, hogy egyszerre működjön, illetve harmonikusan működjön, hogy valami szép kerek dolog jöjjön.
Miskolci Operafesztivál művészeti igazgatója, így is mutattam be önt. Hogy került kapcsolatba Miskolccal?
Miskolccal úgy kerültem kapcsolatban, hogy Müller Péter Sziámi egyszer, pár évvel ezelőtt, kim volt Barcelonában, és a Teatro Liceóban Turandotot énekeltem, még pedig a Teatro Liceó megnyitásán, mert hiszen leégett. És leégett a Liceó, és újra építették, és egyszer oda ment a férjemhez, és kért el jegyet. Uh-huh. És mi általában magyaroknak, főleg magyaroknak, de hát másoknak is, mi mindig nagyon szívesen adunk jegyet. Ebben az esetben a férjem a saját jegyét adta oda. És Péternek nagyon tetszett valószínűleg az előadás, rádöbbent arra, hogy az a hír talán, ami rólam elterjedt Magyarországon, az ott talán, ott az, amit látott és hallott Liceóban, az talán még jobban felfokozódott. Tehát a rólam alkotott kép. És megkeresett, és elmondta a tervét, először a férjemnek, utána a férjem nekem, akkor hárman összeültünk, és nagyon tetszett, mert ez a terület egy fehér folt volt az elmúlt időkben, hiszen...
Maga a fesztivál, mint terület?
Nem, maga Miskolc. Maga Miskolc. Miskolc, mint Északkelet. Mint az országnak az északkeleti városa. És ez a város, ezt a várost föl kell építeni újból. És mivel lehet fölépíteni?
Zenével.
Zenével, művészettel. És... adni kell egy olyan érzést, hogy valamit együtt közösen csinálunk. Tehát nem az, hogy csak mi művészek, hanem az egész város részt vesz benne, és szeretnénk ezt tovább fejleszteni, szeretnénk, hogyha egy, ha úgy mondjam, kicsit nagyzólóan, de talán mondhatom azt, hogy egy kis Salzburgot szeretnénk ott kialakítani, tehát egy kis fesztivált, aminek a híre viszont óriási legyen. És az a tervünk, hogy a következő évben szeretnénk belépni a nemzetközi operafesztiváloknak az együttesében, illetve csoportjába, és hogyha ebben az esetben ez sikerül, akkor az rengeteg előnnyel jár.
Mondhatjuk azt, hogy San Francisco, vagy Houston, vagy Roma után, nyugodtan. Most Miskolc az ön zenei otthona, legalábbis erre az egy hétre.
Én mindig szerettem volna Magyarországnak nem csak kint a hírét vinni, azáltal, hogy ahogy énekelek, amilyen az egész hozzáállásom művészethez, és én mindig szerettem volna azt, hogy egyszer a hazámnak visszaadjam azt, amit kaptam, mert a Liszt Ferenc Akadémia ez csodálatos volt, az ott eltöltött évek. Én csodálatos emberekkel találkoztam már előtte is, egy egész egyszerű zeneiskolában, ahol a zongoratanárnő Bíró Kató volt, egy egész egyszerű, kedves zongoratanárnő. És ezt a szeretetet, amit én mástól kaptam, és akik az én életemet úgy a helyes útra terelték gyerekkorom óta, ezt megfogadtam, hogy ha eljutok egy olyan állapotba és egy olyan helyzetbe, hogy már tényleg mindent elértem, amit egy énekes elérhet, hiszen szerényen szeretném megjegyezni azt is, hogy a Bécsi Staatsopernek vagyok a magánénekesnője és örökös tagja, ami nagyon nagy dolog. És ezek olyan dolgok, hogy ha az ember elér valahová is, elértem, akkor úgy szeretné azt megosztani, vagy továbbadni. Mindaz a tapasztalat, amit láttam, amit átéltem. Mert én nem a hasamra ütök és mondok valamit, hanem én ezt átéltem. És a másik pedig az, hogy nagyon nagy karmesterekkel és rendezőkkel dolgoztam. Nagyon nagy énekesekkel énekeltem együtt. Tehát módomban volt megfigyelni, megtapasztalni, hogy hogy lehet nagyon-nagyon jó előadásokat létrehozni. És most itt az idő, úgy érzem, hogy nagyon szeretném segíteni elsősorban a fiatalokat. Nem tudom, hogy mennyire tudja, de ebben az évben Nekünk már Miskolcon megvolt az első énekversenyünk, ami nagyon szépen sikerült, nagyon jól sikerült, komoly díjakkal is, tehát mi nem csak meghallgatjuk és díjazunk az énekeseket, hanem megfelelő anyagi támogatást is nyújtunk nekik.
És hát maga az énekverseny is, annak értékelése egy
igen.
mesterkurzus volt tulajdonképpen.
Hát én megbeszéltem a zsűrinek a többi tagjaival, egyébként nagyon-nagyon illusztrus zsűri tagok voltak, Szinetár Miklós főzeneigazgató volt, Bata András rektor helyettes, Melis György Kossuth díjas művész, Kovács László, Karnagy úr, Bánfai Márta, a Pécsi Státszopernak a tagja. Ezek mind komoly emberek, akik eljöttek szívesen segíteni, és utána megbeszéltem ezekkel a zsűri tagokkal, hogy mi a véleményük, hogy segíthetek valamit? Mondhatok valamit? Valami pozitívat? Hiszen az a fontos mindig, hogy az ember a másikban, és különösen fiatal emberben mindig a szépet lássa meg, és a szépből induljon ki. Mert ha nem tudja ezt a jó tulajdonságot kiemelni, és csak a rosszat látja, azt tapasztaltam egy nagyon-nagyon híres, nem akarok nevet mondani, de nagyon-nagyon híres szoprán énekesnő adott egy mesterkurzust Stuttgartban évekkel ezelőtt, és én ott bizony fél óra múlva kimentem a teremből, mert azt mondtam, hogy így nem szabad. És megfogadtam, hogy ha egyszer eljutok oda, akkor soha nem leszek ilyen.
Amikor egy pályakezdő énekes munkáját értékeli, vagy megpróbálja jó tanáccsal ellátni őt, mi az a legfontosabb dolog, amit említ egy fiatal pályakezdőnek? Mire figyeljen oda? Rendben van, nagyon jó ének adottsága van, nagyon jó hangja van, tehát ebből indulunk ki.
Talentum, igen, a tehetség.
Egy tehetség. De mi az a plusz, amitől ő igazán jó operaénekes
lehet? A személyiségnek a kialakítása. Hiszen egy személyiségnek a kialakítása, kialakítását sohasem mástól kell várni. A saját magunknak kell megteremteni. Ez azon alapul, hogy ismeri meg az ember saját magát. Úgy a hibáit, mint a jó tulajdonságait. Tehát egy jó önismerettel rendelkezik, és szerintem ez a legfontosabb. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, mondom, az énektechnika, a levegőzés, stb. Kívül, hogy egy partitúrát, vagy egy zongora kivonatot ebben az esetben tudjanak olvasni. Ez azt jelenti, hogy tudjanak olvasni a sorok között, a szavak között. Megértsék az igazi értelmét a szavaknak, az összefüggését. Megértsék azt, hogy ezt hogy lehet átvinni érzelmi, hogy lehet érzelmi fokon ezt kifejezni, mert nem az, hogy valamit fölmondunk egy versen. Megtölteni élettel, de ez több annál. Mert bizonyos dolgokat át kell sajnos az életben élni. Például fájdalomról igazán akkor tudtam én is magam is énekelni, amikor megszületett a fiam, hiszen mi nők, mi ugye átéljük a legnagyobb fájdalmat, amit egy ember átélhet, ugye egy nő átélhet a szülés pillanatában. Vagy egy családtagnak az elvesztése, aki közel áll hozzánk.
Vagy akár a szerelemről.
Hát a szerelem az boldogság. A szerelem az boldogság. Nekem a szerelem az egy olyan dolog, hogy állandóságot jelent. Állandó biztonságot.
A szerelem az állandó, vagy a szerelem jelent egy állandóságot?
Állandóságot jelent. A szerelem. Az igazi szerelem. Nekem a szerelem az nem az, hogy 5 perc vagy 10 perc. Én mindig arról álmodoztam kislánykoromban, amikor tényleg egyedül voltam, és sokat sírtam, mert úgy éreztem, hogy nem értettek. Meg a tipikus tínédzser gyerek, ugye? Mindenki átesik ezen. Hogy nem ért meg senki, nincs barátom, nincs barátnőm, senkim sincsen. Egyedül a könyveim voltak, aztán később a sport, és mindig arról ábrándoztam, hogy egyszer jön valaki, aki tényleg engem szeret. Csak engem szeret. Csak értem jön a világra, és vagy élet. Szóval ez megfoghatatlan dolog. Szerintem ennél szebb dolog nincsen.
Szombaton Bartók a Kékszakálú Herceg Vára című operájában Judit szerepét énekli. hol és hogyan készült fel? Tehát most éppen megérkezett Magyarországra, aztán gondolom éppen utazik tovább. Tehát hogy van idő az utazások között egy-egy szerepre felkészülni is?
Juditot már nagyon régóta éneklem, mégpedig 1978-ban énekeltem a Milánói Szkálában, mégpedig a színpadon, és többször énekeltem Párizsban, tehát a Châtelet-ben, énekeltem a Milánói Szkálában még egyszer később, már koncertszerűen, énekeltem Dorátival, Shiley-vel, Fischer Ivánnal énekeltem, tehát most ezt azt akartam mondani, hogy ez egy beénekelt szerep.
Igen, csak gondolom, hogy minden rendezői elképzelés más, minden partner más, minden előadás más.
Ezt koncertformában fogjuk előadni, mégpedig egy nagyszerű partnerem van, az amerikai Robert Hale.
Vele már énekelt?
Igen, énekeltem, mégpedig Salzburgban énekeltem az Árnyék nélküli asszonyban, ő volt a férjem, ahol Sir George Scholti dirigált, és Götz Friedrich rendezte az Árnyék nélküli asszonyt. Először ment az életünkben, illetve hát először játszották az egész operát, tehát húzások nélkül, aminek borzasztó nehézsége az volt, hogy nagyon sokáig kellett a színpadon lenni és énekelni. Fizikailag ez nagyon-nagyon nehéz volt, és a másik pedig, hogy aki vezényli ezt az operát, Kovács László, az egy nagyszerű ismerője ennek az operának, és a miskolci szimfonikusokkal fognak játszani, tehát jól elő van készítve az opera. Ők minden évben játsszák ezt az operát a fesztiválon, hiszen Bartokot állandóan játsszuk. Most az érdekessége az, hogy mindig más énekessel. Én ezt az előadást nem akartam lemondani, mert a szerződést sokkal előbb írtam alá, és az ígéretemet előbb adtam oda, mint hogy művészeti igazgató lettem, illetve vagyok, és hát nem tartom erkölcsileg, hogy most ez lettem, most akkor puff, visszaadom, ez nem szép dolog tőlem. A maga a koncertszerű előadás az szerintem nagyon érdekes tud lenni, mert a közönség jobban tud kontaktot találni velünk, hiszen közelebb állunk a közönséghez a zenekar előtt. A másik pedig, hogy sokkal mesztelenebbek vagyunk a szószoros értelmében, ahogy nincs rajtunk kosztüm, csak egy egyszerű, illetve estélyi ruha van, és nem tudunk játszani, nincsenek színpadi eszközök a birtokainkban, hogy még színesebbé tegyük hát például én például Juditot, tehát itt csak a tiszta ember, illetve ebben az esetben a tiszta asszony áll a színpadon.
A Miskolci Opera Fesztivál alapító igazgatója Müller Péter, Sziám, akit már emlegettünk a beszélgetésünk során, 2001-ben úgy fogalmazott, hogy a cél az, hogy Miskolc néhány éven belül kerüljön fel Európa kulturális térképére. Jó úton haladnak?
Szerintem igen. Kitűnő, hogy mondjam, nemzetközi művészek jönnek már hozzánk, és ezen kívül mi igyekszünk úgy csoportosítani a műsort, illetve úgy alakítani a műsort, hogy nagyon-nagyon fiatal magyar tehetséges művészek is felléphetnek nálunk, és kész produkciókat is le tudunk hozni, tehát mi csak úgy dolgozunk, hogy kész produkciók jönnek, hiszen nincs a 12 nap alatt időnk, hogy próbáljunk. Rendkívül érdekes, mert például most a Varázspulla megy, és akkor nem csak az opera megy, hanem mindenfajta beszélgetés, filozófálás, bábjátékok mennek, Alföldi Robert beszélgetett arról, hogy kell ezt értelmezni, hogy kell látni. És ami nagyon érdekes az, hogy balett van, az, hogy szimfonikus művek elhangzanak, és tehát próbálunk egy olyan mixatúrát, egy olyan úgy összemosni az egészet, hogy legyen valami egységes, de mégis mindenki megtalálja az ő saját ízlésének megfelelő darabot, illetve műsort.
Minden évben más-más zeneszerzőt társítanak Bartók mellé. Igen. Első évben volt Verdi, aztán tavaly Puccini, igen, az idén pedig Mozart.
Igen.
Hogyha a külföldiek egyre jobban, fogalmazunk úgy, hogy rászoknak a Miskolci Opera Fesztiválra, ők vajon Bartók miatt teszik ezt, ha egyáltalán lehet így különbséget tenni és megtalálni az okokat, vagy pedig mindig a társított zeneszerző miatt?
Nekem,
mi vonzhatja
nekem
őket jobban?
Bartók a magyar miatján. Én Bartókot rendkívül nagyra tisztelem, és nagyon szeretem. Gyerekkoromban, szekrényben, nekem nem jazz sztárnak vagy pop sztárnak volt a fényképe, hanem Bartók Bélának. Az a fénykép, ami egyébként itt a műsorfüzetünk elején is lehet látni, rendkívül szuggesztív tekintetű volt Bartók Béla, rendkívül sok erőt tudott adni nekem. Bartók Béla, ahogy mondom, a magyar miatyánk, Bartók Béla a magyar himnusz nekem, Bartók Béla Magyarország, és Bartók Béla nagyon közel van a Jóistenhez is nekem. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ő ott van a nagy zsenik mellett. Tehát ő ott van Mozart mellett, hanem egy kicsit följebb, mint a többiek, például Puccini, Verdi, vagy ezen lehetne vitatkozni, mert nem akarom.
Persze.
Nem akarom az Olympuson senkit se följebb rakni. Nem akarok senkiből Zeust csinálni, de nekünk Bartók Béla, magyaroknak az a magyarság, az a magyarok, az egy csodálatos dolog, és másik pedig, hogy én nagyon szeretem a Kékszakálló Hercegvárát, mindig is nagyon szerettem, de mióta ennek a fesztiválnak a művészeti igazgatója vagyok, kötelességünk, hogy legyen Magyarországon egy Bartók fesztivál. És az, hogy hozzáveszünk egy másik komponistát, egy másik zeneszerzőt, ez azt jelenti, hogy Bartók mindenki mellett megállja a helyét. Sőt. És a másik, hogy miért vettük Verdit, és miért vettünk Puccinit, azért, hogy az embereknek megmutassuk azt, hogy lehet párosítani, annak ellenére, hogy olyan, mint a nappal, vagy az éjjel, ugye? És mégis a zene, a csodálatos zene világában, mondom, ugyanazon az Olympuson egymás mellett ülnek.
Beszéljünk most múlt időben egy tervéről, mert hogy már nem terv, gondolom én.
Igen.
Ugye ön pályázott a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára. Miért? Ugye, a beszélgetésünk elején pont arról beszélgettünk, hogy állandóan úton több évtizeden, mondjuk egy főigazgatói poszt pedig egy helyhez kötöttséget követelt volna feltételezhetően.
Igen.
Ez képest mégis úgy érezte, hogy ezt meg kell próbálni?
Itt is művészeti igazgató szerettem volna lenni, tehát nem főigazgatói poszton. Ha azt szabad mondanom, hogy úgy érzem, hogy 1986 óta áll az opera. Nem érzem azt, hogy fölvehetik a versenyt a többi, a körülöttünk lévő operákkal. Úgy érzem, hogy ha 2005-ben nyitunk, tehát az Európa Unióba megyünk, akkor nagyon sok énekesünk talán elesik olyan dolgoktól, amelyik más országban, más színházaknak az énekesének az ölébe hullik.
Miért?
És ezt elő kell készíteni.
Opera, hogyha,
ezt elő kell készíteni. Ezt kifejteni, ez egy hosszabb beszélgetés igényelne. Hát azért áll az opera elsősorban, mert az énekeseket tovább kell képezni, tovább kell fejleszteni. A rendezőknek, a fiatal rendezőknek több alkalmat kell adni arra, hogy dolgozzanak, új ideákat, új ötleteket hozzanak. A nagyon-nagyon tehetséges karmestereink vannak, fiatalok. Azoknak több munkát kéne adni. Érdekes repertoárt kéne kialakítani. És ami nagyon-nagyon fontos, és ami a legfontosabb számomra, az a Zenakadémia. Szorosabban kéne együtt dolgozni. És ott kéne elsősorban mesterkurzusokat adni. Nagyon-nagyon szép beszélgetéseket folytattam már Bata András rektor helyettessel, aki nagyon-nagyon egyetért arra, avval, hogy nyáron csináljunk egy úgynevezett nyári akadémiát, ahol nem csak a diákok tanulnak, hanem már kész énekesek jöhetnek, és továbbképezhetik magukat szerepgyakorlatban, tehát kidolgozni egy szerepet. Rengetegen jönnek külföldön hozzám, hogy maestra, mert az a nevem, tanít, és mondtam, nem, mesterkurzust adok, de érzem, hogy az embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy valaki foglalkozzon velük, bátorítsa, megmutasson bizonyos dolgokat. És például egy ilyen nyári akadémia az óriási lenne, és ami óriási lenne, hogy nem csak augusztusban egy pár előadás legyen az operába, hanem menjen nyáron is, legyen egy opera.
Ezt akartam kérdezni, hiszen amíg mondjuk a színházi évad ugye nyár elején befejeződik, az megint egy más kérdés. Igen. De az opera, tehát nyáron, amikor a legtöbb turista van mondjuk Igen. Budapesten, Igen. az opera nyelvezete nemzetközi, tehát
Pontosan.
Egy operát így is megnézne, meghallgatna egy turista, mint Pontosan. Egy magyar nyelven folyó előadást, nem biztos.
Pontosan. És ez nagyon fontos, a másik nagyon fontos, hogy az embereknek elő kell adni, hogy mit fognak hallgatni, tehát valakinek mesélni kell, be kell vezetni azt az operát, de valahogy olyan érzésem van, hogy egy állóvíz van, még mindig, nincs mozgás, és ez, hogy ez miért nem történt meg, és miért történt így meg, ezt hatalmasabbak emberek döntötték el, sajnos nélkülem, de bízom abban, hogy talán egyszer eljön az ideje annak, hogy másképp fognak dönteni.
Az opera közönsége rohamosan öregszik. Hogyan lehetne?
Nem nálam. Nálam nem.
Mert az operaházban.
Nálam nem lenne. Nem lenne.
Hogyan lehet a fiatalokat becsologatni? Most visszaemlékszem általános iskolás koromra.
Bizony.
Nálunk az heti rendszerességgel volt, hogy operába, színházba szervezetten.
Hát itt ez egy külön csapatnak kéne foglalkozni avval, hogy az iskolákhoz megkeresse az utat, fölvegye a kapcsolatot az énektanárokkal, az igazgatókkal, elmesélje azt, hogy milyen lehetőség van, hogy a gyerekek bejöhessenek. Például a tananyagba be lehetne venni olyan darabokat, amit elő tudunk adni a színházban, jobban meg tudják érteni, hiszen egy Csongor és Tündét például most nem magamról beszélek, de én is jobban megértettem, amikor először Nemzetiben láttam, és mint hogy ott szárazon ott el kell olvasni, hát az borzasztó volt. Na most próbákra behozni őket, egy munkának a folyamatát megnézni, persze természetesen előkészíteni őket, beszélni róla, megszeretni ővelük a zenét, a másik pedig, hogy a körzeti zeneiskolákkal kéne nagyon erős kapcsolatot fölvenni. Szóval ez egy olyan nagyon nagy munka, amit egy ember, egy művészet igazgató nem tudna megcsinálni, viszont ötleteket és hogy mondjam, impulzusokat tud tovább adni, amire talán megjön a válasz is.
A pályájával kezdtük a beszélgetést, Igen. most már a beszélgetésünket zárjuk ezzel. A héten említettük, és még egyszer gratulálunk a születésnapjához is, Köszönöm. De értem még egy nagy kitüntetés is, méghozzá a Zene Akadémiáról.
Igen, életem egyik legnagyobb kitüntetése még pedig az, hogy egyöntetően megszavaztak, ami nagyon nagy dolog nekem, a Zeneakadémiának az igazgatósága, hogy fölvesznek a tiszteletbeli professzorok közé. És ez az elmúlt több mint 120 év alatt 30 muzsikust, zenészt vettek föl. Én most ezt mondtam, hogy muzsikus, mert muzsikusnak tartom magam. Hiszen azon a hangszeren zenélek, ami a világon a legszebb az énekhangon. És mint nő a második vagyok, Fischer Anni után, a csodálatos zongoraművésznő után, mint énekesnő első vagyok, remélem nagyon sok fog követni. És olyan társaságban vagyok, hogy alig merem kimondani a neveket, Richard Strauss, Erich Kleibel, Mascagni, Respighi, Ferencsik, nagy Ferencsikünk, Doráti, Szóval nem tudom fejből mind a 30-at felsorolni, de van egy évkönyve a Zeneakadémiának, és utána lehet nézni.